Hűséges Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy bennünket szolgálatodra méltatsz, hogy úgy szolgálhatjuk az embereket, hogy neked szolgálunk, hogy úgy szolgálhatunk neked, hogy azokat szolgáljuk, akiket ránk bíztál. Köszönjük, hogy nyitva lehet feléd az életünk, és így nyitva lehet feléjük is. Köszönjük, hogy képességeket, tudást, kegyelmi ajándékokat adtál nekünk, hogy használjuk ebben a szolgálatban. És azt is köszönjük neked, hogy ez a szolgálat, ez közös szolgálat. Nem magányos harcosokként kell ebben állni, hanem együtt lehetünk a te színed előtt, és így szolgálhatunk. Add, hogy tudjuk ezt tanulni, nél mélyebben és magasabban. Amen. A mai igét az Ószövetségi ige szakaszból olvasom, a 5. könyv, Mózes 5. könyve 34. részéből. Ez az utolsó fejezete ennek a könyvnek. Ezután felment Mózes a Moáb síkságáról a Nébó hegyére, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az Úr megmutatta neki az egész országot. Gileádot, Dánig, az egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig. Továbbá a délvidéket, a Jordán környékét, és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Coárig. És mondotta neki az Úr, ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ezt mondtam, a te utódaidnak adom. Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda. Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Moáb földjén, az Úr akarata szerint. És eltemette őt a völgyben, Moáb földjén, Bét-Peorral szemben. Senki sem tudja, még ma sem, hogy hol van a sírja. 120 éves volt Mózes, amikor meghalt, nem homályosodott meg a szeme, és nem hagyta el életereje. Izrael fiai 30 napig siratták Mózest a Moáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. Józsué, Nun fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szembe érintkezett volna az Úr. Mert őt küldte el az Úr mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyeket tett Egyiptom földjén a fáraóval, minden szolgájával és egész országával, és minden erős kézzel megteendő, minden nagy és félelmes dolog véghezvitelére, amelyeket megtett Mózes egész Izrael szeme láttára. Mi most ugyan egy emelet magasságban vagyunk itt a Kálvin téri gyülekezetnek köszönhetően, de mégiscsak a síkságon vagyunk. Ez az első sora ennek a mai résznek. Ezután fölment Mózes Moáb síkságáról a Nébó hegyére, ott is egy csúcsra, még a hegyen, egy hegy fölött emelkedő csúcsra, és ez egy ősi szimbólum, helyszimbólum a Bibliában, ami nem csak szimbólum, hanem valóságos vándorlás is jelent. Bízunk benne, hogyha a munkánkhoz köthetjük ezt a mondatot, hogy a síkságról a hegyre, hogy egyre inkább Mátraháza is, meg Gajatető is az a hegy lesz, az a csúcs, ahová ha fölmegyünk, akkor elnyeri az értelmét, ez a fölmenetel, azt az értelmét, ami a Bibliában, a keresztény ember életében van a fölmenetel. Az mindig egyfajta, így mondom, hogy ideiglenes megérkezésnek a lehetősége, és leginkább hogy rátekintsünk, úgy tekintsünk rá az egészre, ahogy akkor, hogyha benne vagyunk a napi rutinba, a naptárnak, a tennivalónak, a papíroknak, az időpontoknak, a hétköznapoknak a szorításába, akkor erre nem vagyunk képesek. Ezért kell újra és újra fölmenni a hegyre. Itt most Mózes utolsó útja vezet a hegyre, mégis ez is csak egy ideiglenes megérkezés, ez nagyon szépen finoman érzékelteti az ige, hogy nekünk most ez a 20 percünk van arra, hogy egy kicsit menjünk föl Mózessel a hegyre, a Nébó hegyére. ami valóban azért van, hogy újra és újra szükségünk van rá, hogy rálássunk az egészre. Rálássunk arra a feladatra és arra az ígéretre, úgy a maga komplexitásában, maga teljességében, azokba a távlatokba, amiben Isten ezt a feladatot helyezte. És ez lehet bármilyen egyszerű, meg bármilyen bonyolult, meg bármilyen magasrendű, bármilyen belső küzdelmekkel járó, vagy külső harcokkal járó feladat, abban az összefüggésben erre tekinteni, ahogyan itt őt el is mondja Isten Mózesnek, Ábrahámtól. Milyen messze van már Ábrahám? Ebben az összefüggésben néz rá. Ábrahám és a megérkezés. És még milyen messze van a megérkezés? Ez az ígéret földjére, ez egy ideiglenes megérkezés, de mégiscsak egy minősített pillanat. És azok a minősített pillanatokra szükségünk van ahhoz, hogy aztán utána azt a feladatot, azt a szolgálatot, amit kaptunk, legyen az bármilyen jellegű, azt aztán úgy tudjuk végezni, hogy ott van, még ha a napi szűrzavarokba, meg küzdelmekbe, meg előre, meg hátra menetelbe, nem is tudatos, de legalább öntudatlanul ott legyen az összefüggés, hogy ez Ábrahámtól indul, és Jézus Krisztusig tart. Ez a minősített pillanat, és az, hogy ahogyan Mózesre szavak nélkül kommentár, visszaszólás, könyörgés, de még csak megerősítés nélkül is fogadja, hogy igen, itt van. Egész életedben ezért éltél, de nem mehetsz be. Ez a nem mehetsz be erre a földre, ebben itt már, itt az 5. könyvnek a végén, korábban még ez kicsit másképp van, itt már nem hallunk semmit Mózestől erre. Nem mondja, hogy de miért nem. Meg nem lehetne mégis. De még csak azt sem mondja, értem, meg elfogadtam. Majd bemennek a többiek. Nem egyszerűen ezt elmondja Istennek az igéje, hogy nem mehetsz be, kimaradsz a beteljesedésből. Erre persze a rabbi irónia, én nagyon szeretem a rabbi kommentárokat olvasni az Ószövetséghez, mert olyan oldalakról fogják meg ezt az igét, ahogy mi Jézus Krisztustól felől tekintve nem mindig vesszük észre ezt. Azt mondják a rabbik, hogy nagyon kegyelmes volt Mózeshez Isten, mert ha bement volna velük, na látta volna, hogy ezek ott mit művelnek, képtelenek úgy elfoglalni az ígéret földjét, ahogyan az kellene, képtelenek úgy, milyen érdekes, hogy éppen az ellenkezőjét mondja itt az ige. Izrael fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr megparancsolta Mózesnek. Mi inkább úgy olvasnánk, hogy Izrael fiai hallgattak Józsuéra, pont úgy, ahogy Mózesre, vagyis nem hallgattak rá. Ez is lehet egy irónia, de mégis ebben a pillanatban az, hogy kimaradni a beteljesedésből, az, amikor az ember az életének a második felében van, vagy nyugdíjra készül, vagy ki tudja, hogy mire pontosan, azért ez egy kínzó dolog tud lenni, hogy nélkülem mennek tovább a dolgok. És akkor most mi lesz, hogyha én már nem leszek ott benne, hogy tudom elengedni, vagy hogy nem tudom elengedni. De mégis ez a Mózesnek ez a helyzete, ez azon túl, hogy miért is történik ez így, miért is nem mehet be, miért ilyen nem kicsit túl szigorú dolog ez, azért mert valaki kétszer ütött a sziklára, és nem egyszer, hogy víz fakadjon belőle. Azért nem túlzás, ez egy kicsit nem lehetett volna megúszni egy írásbeli figyelmeztetéssel, vagy valami mással, de mélyebben van ez a Istennek ez a rendelkezése Mózes sorsától, életétől függetlenül is, hogy mi is a beteljesedés. A keresztény ember életében is ebben együtt vagyunk az Ószövetség népével, az a beteljesedés, amit mi várunk, amit mi szeretünk, az a maradéktalan beteljesedés, az nincs. Az nem lesz, az másféle beteljesedés, az nem azt jelenti, hogy valami életművet úgy zárunk le, meg úgy koronázunk meg, hogy hátradőletünk, és már csak szemléljük annak a gyümölcseit, hanem ahogy ez a régi kép mondja, és hát nem véletlenül van ez a pusztai vándorlásból induló, vagy talán még inkább Ábrahámtól induló régi kép, vagy régi jellemzője Isten népének, Ószövetségben, Újszövetségben, úgy, zarándok gyülekezet. És a zarándok gyülekezetnek a megérkezése, az Isten végső nyugalmába való bemenete, az, az nem itt történik, nem itt a Földön történik, ezért minden beteljesedés földi emberi mércével az egy relatív dolog. Arra úgy kell nézni, hogy neki ez a beteljesedés, hogy láthatja. Nagyon szépen írja Steinbach püspök úr a mai magyarázatában is, hogy hitben megkapja. És a számára valóság, mert hitben látja, hitben ott van az ígéret földjén, de mégis emberi mércével mérve azért ezt akár egy kudarcnak is tekinthetnénk, hogy a Isten még a legfontosabb embereivel olyan aztán utána már nem született hasonló prófét, aki szemtől szembe érintkezett volna az Úrra, vele is így bánik, ilyen keményen bánik, ezt látjuk kívülről, miközben pedig arra figyelmeztet bennünket Istennek az ige, hogy zarándok úton nincs az a beteljesedés, az a megérkezés, amit mi emberileg elképzelünk, legfeljebb mi van. És innen van ugye a sátoros ünnepnek a kifejezése, szintén a zsidó vallási hagyományból, sátrat építünk. Milyen figyelmeztető, hogy a Izrael ünnepe, a sátoros ünnep az azt jelenti, hogy mikor már kőházakban laknak, akkor is sátrat építenek az udvaron, hogy ne felejtsük el, hogy zarándokok vagyunk. Nincs megérkezés. Megpihenés van, oázisok vannak az úton, de egyébként tovább kell menni. Ilyen Isten szolgáinak az élete. Itt előttünk van Isten egy nagy szolgájának, hűséges szolgájának az élete és a sorsa. És akkor, amikor erre ránézzünk, akkor ott a kérdés, hogy mit is kezdünk mi ezekkel a nagyokkal. Hát lehet-e nagyobb Mózesnél? Most olvastuk a múlt héten a Máté evangéliumában Keresztelő János kapcsán is ez a hatalmas alakja Isten országa előkészítésének a legnagyobb és a legkisebb. És Mózesnél is ezt látjuk, ezt a relativizálást, ez a nem heroizálni, hanem egyszerre nagy és nagyon kicsi. Egyszerre lenyűgöző, és elfogja az embert a kicsinységnek az érzése, hogy hol vagyok én Mózeshez. Megint egy rabbi történettel kell folytatnom, amikor Kont odahívja a rabbi magához, aki részeges, meg lusta, meg nem dolgozik, meg a falu rossz, hogy Kont, hát szedd már össze magad, mert hát ez méltatlan ez az élet ahhoz, ahogyan élnek kellene. Akkor Kóna azt válaszolja, hogy most olvasd egy kicsit a Tórát, a Bibliát, és hát majd látni fogod, hogy is kell. És akkor azt mondja erre Kón, hogy de hát rabbi, olvasgattam én, hát olvastam Mózes, Ábrahám, Dávid király, hát mikor tudok én olyan lenni, mint ezek a nagyok? Inkább meg se próbálom. És akkor azt mondja a rabbi, hogy de Kón, hát neked nem Mózesnek, Dávidnak, meg Ábrahámnak kell lenni, legyél Kón. Legyél az a Kón, akinek az Isten teremtett. És ilyen módon tudnak példák lenni ezek a nagyok, és így lehet az ő történetük a miénk, hogy az ő történetük által mi a saját életünket tudjuk úgy élni Isten dicsőségére és az emberek javára, ahogyan azt nekünk az ő akarata, Isten akarata adja. És mi mondhatjuk ezt, és olyan jó ezt így olvasni. Nagyon sokszor rácsodálkoztam erre, hogy lehetett ilyen realistán leírni egy Mózesnek az életét, egy Dávidnak az életét. És a végén azt írják, hogy milyen hűséges szolgája volt az Úrnak, és akkor előtte olvashatjuk, hogy mennyi botlás, mennyi bűn, mennyi nehézség és nyomorúság volt benne. Ezért írták meg. Nem szentek legendáit írták, nem kultikus személyé vagy tárgyá akarták tenni, ugye ismerjük ezt a mikor nem zavaró egy ilyen embernek az élete, mint kihívás, mint példa, hogyha eltoljuk a szentek világába, és akkor már nem is kell követni, csak csodálni. Ez egy régi trükkje a kereszténységnek, katolikus testvéreink előszeretettel alkalmazzák, de nálunk meg, mi meg másképp oldjuk meg a dolgot, ráfogjuk, hogy képmutató. Nem is úgy van az tulajdonképpen. Biztos lehetne ott is találni olyan dolgokat, amik nem stimmelnek. De ez a kendőzetlen leírás, ez hihetetlen azonosulási lehetőséget kínál föl. Én amikor azon gondolkodom, hogy hogyan is tudnánk ezt a mégiscsak nagyon nehéz nyelvét a Bibliának a mai felszínes kommunikációhoz képest, hogyan lehetne közel vinni a fiatalokhoz, akár gyerekekhez is, hogy vehetjük el a bátorságot egyszerűen azt mondani egy gyereknek, hogy olvasd a Bibliát, és akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy nagyon más volt még az a világ, mert mégiscsak a múlt évezredben voltam gyerek, de hogy nekem milyen sokat jelentett 8-10 évesen Dávidnak a zsoltárai. Emlékszem arra a kiközösítésre, ami annak idején a pap gyerekeknek járt, a lelkész gyerekeknek ott a faluba, és olvastam a Dávid zsoltárait, amikor az ellenségeivel kapcsolatban imádkozik Istenhez, és arra gondoltam, hogy hát a Dávidnak persze nem volt olyan nehéz, mint nekem a második, meg a harmadik osztályban, a Megkézsenyi általános iskolában, de azért mégiscsak, hát ha ő is meg tudott küzdeni az Isten színe előtt azzal, hogy mit is jelentenek az ellenfeleinek, ellenségeinek a csúfolódása, a gyalázkodás, akkor talán én is meg fogok ezzel küzdeni. Szóval van itt egy olyan azonosulási lehetőség, ami kortól, nyelvtől, nyelvismerettől, kulturális különbségektől függetlenül újra és újra megadatik nekünk, és így lesz az ő történetük a miénk, és hát ezért is írták meg, és ezért írták ilyen kendőzetlenül. És akkor még egyetlen dolgot emelnék itt ki, ez a 120 év. 120 évet élt. 3x40. Az első 40 az az elrontott küldetés. Az elrontott elhívás, amikor azt gondolja Egyiptomban Mózes, hogy hát tudja ő, hogy mi a dolga, meg kell szabadítani a népet. És ennek adja is egy szimbolikus jelét, agyonüti az egyiptomit, aki kínozza a honfitársait, a nemzettársait, és elrontja. Nagyon csúnyán elrontja, úgyhogy úgy tűnik, hogy akkor ennek most már itt vége is van. És akkor gondoljunk bele, ezután a 40 év után, 40 év a pusztában, ami nem a Hortobágy, hanem sziklák és hegyek, és itt-ott mindenfajta kis fűcsomó, ahol legelteti a nyájat, ahol családot alapít. 80 éves. 80 éves, amikor elkezdheti végrehajtani azt a küldetést, amire az Isten egész életébe készítette. Az első 40 év a félreértése annak, a meg nem értése annak, hogy mire is van az ő élete. A második 40 év, mire volt ez a második 40 év? 40 év a pusztában. Az sok kevésbé talán a fölkészülés, mint az elengedés. 40 év kellett neki ahhoz, hogy el tudja engedni azokat a hamis elképzeléseket és terveket, amikben ő elgondolta azt, hogy is kéne ezt a népet kihozni Egyiptomból. Egy néplázadással, egy valami fajta felkeléssel, vagy ki tudja, hogyan kellene ezt megoldani. Ezt mind elengedni, ez 40 év kellett. Az addigi életének a teljes második fele kellett hozzá. Egészen odáig tartott ez a, nevezzük ezt felkészülésnek. A felkészülés sokszor nem abban áll, hogy begyűjtünk mindent, ami majd kell a küldetésünk teljesítéséhez, hanem hogy elengedünk mindent, ami akadályozza. És amikor megérkezik arra a pontra, amikor indul a harmadik 40 év, akkor már csak annyi marad, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Az Isten szolgálatának az alkalmasságra való alkalmasság egyik legfontosabb jele az alkalmatlanságunknak a tudása. A felismerése, nem tudás, ez több a ráismerés arról, hogy tulajdonképpen nem vagyunk alkalmasak. És ezért is akartam, hogy a 95. Zsoltárt énekeljük, Mózes énekelem temetésre készültünk. Mózesnek, bár Mózes elmegy a minden élők útján, aztán ha tovább olvassuk, segíts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, az ember élete 70, vagy ha fejjebb 80 esztendő. Ha a Mózes életének a tükrében olvassuk és énekeljük ezt a zsoltárt, akkor egy olyan sodró erejű és olyan mély bölcsességet, egy egész élet bölcsességét átadó énekké imádsággá válik, ami arról szól, hogy milyen is az Isten időmértéke, és milyen beszédessé válik a vége, szolgáidon láttassad dolgaidat, mutasd meg azon, amit tettünk, mutasd meg a dicsőségedet, ezt kéri Mózes ebben az énekben. Sok ez a 40 év, ez a második, vagy kevés? Mennyi az annyi? És milyen jó, hogy ezt a második 40 évet a csipkebokor zárja le. Ez azt jelenti, hogy annyi ez a 40 év, amennyire szükséged van. ahhoz, hogy megértsd, hogy mi a dolgod. Se nem sok, se nem kevés, hanem pontosan annyi. Mert hogy az Isten jelöli ki. Azért vannak a kerek számok, a 3x40, hogy világos legyen, hogy ez egy Isten által kijelölt idő. Éppen 40 év. És aztán következik a következő 40. Nem Mózes gondolja úgy, hogy na, most már eléggé fölkészült vagyok. Meg talán már valamikor úgy gondolta, hogy akkor ez a vonat elment, én már is az Izrael szabadítója biztos nem leszek, el vagyok itt ebben a pásztorvilágban, a feleségemmel, a gyerekeimmel, és akkor egyszer csak el kell indulni, ott kell hagyni azt a nyugodt, abban az időben mondhatjuk polgári életet, egy tehetős pásztor fejedelemnek a családjába, Jetrónak a családjába beépülve, és akkor kezdődik az utolsó 40. Amire azt is mondhatnánk, hogy na hát ez a lényeg, de mégis érdemes megkérdezni azt, hogy mi látszik és mi nem Mózesnek az életéből. Abból a középső 40-ből alig látszik valami. Azt is mondhatnám, hogy szinte semmi nem látszik. Lehet azt mondani, hogy persze, okos emberek ezt már végig gondolták, hogy az arra volt jó, hogy úgy megismerte a pusztában mindenfajta kerülő utakat, hogy aztán utána a pusztai vándorlásban már ő tudta vezetni a népet, meg mindenféléket lehet gondolni, de hogy belül mi történt Mózessel, ami nélkül nincs következő 40 év, arról alig tudunk valamit. És hogy mi látszik abból, amit az ember a szolgálatba tett, és mi nem látszik, ugye ez is egy nagyon relatív dolog, azért nem tudom megállni, hogy nem mondjak el ezzel kapcsolatban is az én életemből egy kis történetet, amikor én bízom benne, hogy ez senkit nem botránkoztat meg. Nagyon tisztelem azt a hitet, amit három személyes találkozásban, meg a történetében is láttam II. János Pálnak, a lengyel pápának. Amikor először találkoztunk vele, akkor arról beszélgettünk, hogy 1999-ben, hogy hát vége a kommunizmusnak, és hogy milyen nagy dolog, és hogy mennyit tett ezért a lengyel pápa, és akkor ott, akivel ott voltam, hárman beszélgettünk, megjegyezte, hogy hát, mi az egész világ a Gorbacsovnak, meg a régen elnöknek köszöni ezt a változást, pedig hát maga Szent Atya tett ezért a legtöbbet. És akkor egy ilyen, ezen a nagyon jó kis 30-as években tanulhatott német nyelven beszélgettünk, nagyon jól beszélte ezt a nyelvet, akkor ez volt a közép-európai lingua franca, azt mondta, hogy der Herrgott weiß das und das reicht. Az Úristen tudja, és ez elég. És aztán sokszor eszembe jutott később a politikusi pályafutásomban, amikor ilyen keseregve néztem, hogy már megint más jelentette be azt az eredményt, amit én értem el, már én intéztem el, mások tartják a sajtótájékoztatót. Én fölírtam ezt 1999-ben egy kis papírra, ezt, hogy der Herrgott weiß das und das reicht. És amikor egyszer ilyen keserűen otthon rendezgettem az irataimat, több mint 15 évvel később, akkor elén került ez a kis papír, hogy der Herrgott weiß das und das reicht. Az Úristen tudja, és ez elég. És ez a végére is igaz. De még mielőtt a végéhez eljutnék, még egy gondolat, hogy miközben meg Madácsnak a Mózes drámájában egy hihetetlen mély mű a vezetőnek a magányosságáról. Aközben persze van ez a vezetőnek a magányossága, de mégiscsak ott van Áron, néha jobb lenne, ha nem lenne ott, de mégiscsak ott van, és ott vannak a vének, a 70 vén, meg a többiek, akiket odaállít Mózes, és milyen szép az, amikor azt írja a második könyvben, hogy ez a 70 név abban a szellemben, abban a lelkületben úgy bíráskodott Izrael fölött, hogy úgy érezték, mintha Mózes tette volna. Szóval mégiscsak van itt egy olyan munkatársi egység, hogy valahogy ugyanazt a lelkületet sugározták azok, akik ott voltak egymás között. Nem az a felosztás volt, ami más vezetői struktúrákban talán még értelme is van, hogy van a jó rendőr, meg a rossz rendőr, az egyik a pofont adja, a másik a cigarettával kínál, hogy meg hát mindig a helyettesnek kell elvinni a balhét, mert a főnöknek jónak kell lenni, ha ez megfordul, akkor az meg. Szóval mindenféléket lehet ilyen primitív szervezetelméleti, meg mélyebb szervezetelméleti dolgokat is gondolni, de inkább ez az egység, amiben ott álltak Istennek a szín előtt. Ez az, ami bennünket taníthat, és aztán a végén, hogyha ennyi szabad idehozni bennünket, kis reformátusokat Mózesnek a környékére, Mózesnek a sírját se tudják, hogy hol van, meg a Kálvinét se tudják, hogy hol van. Ez nyilván nem véletlenül van így, és erre is igaz, hogy nem tudjuk, hogy hol Mózes sírja, meg hogy hol van Kálvin sírja. Der Herrgott weiß das und das reicht. Az Úristen tudja, hogy hol a sírjuk, meg leginkább tudja azt, hogy a hitünk szerint nála vannak, és ez éppen elég. Amen.